Tizedik novella. Saluzzo őrgrófja, kit belső emberei kéréseikkel zaklatnak, hogy megházasodjék, mégis maga feje szerint választ feleséget, elveszi egyik parasztnak a leányát, kitől két gyermeke születik, és ezeket állítólag megöleti. Annak utána ürügyül veti, hogy megbánta házasságát, és azzal a szösszel, hogy mást vesz feleségül, hazahozatja tulajdon leányát, mintha az volna új felesége, maga feleségét pedig egy szálinkben kiűzi házából. De látván, hogy az asszony mindent békességgel tűr, meggyarapodik iránta való szerelme, visszahívja házába, megmutatja néki felnövekedett gyermekeit, s őrgrófné gyanánt tiszteli, és tiszteletet szerez néki. Minek utána a király bevégezte hosszú novelláját, mely szemlátomást fölöttébb tetszett mindenkinek, szólott Dioneó mosolyogva. Amaz atyafi, ki leste várta, hogy a következő éjszakán lekonyítsa a kísértetnek ágaskodó farkát, két garas nem adott volna mindamaz dicséretekért, melyekkel Torellót elhalmozták. Annak utána pedig tudván, hogy már csak ő egymaga tartozik novellát mondani, ekképpen fogott szóba. Nyájos hölgyeim, úgy veszem észre, hogy e mai nap mind a királyoknak és szultánoknak és efféle nagyuraknak volt szentelve. Miért is, hogy túlságosan messzire ne essem tőletek, elmesélni kívánom valamely őrgrófnak nem holmi nagylelkű cselekedetét, hanem inkább oktalan durvaságát. Ambátor jó véget ért. De senkinek nem tanácsolnám, hogy ebben példáját kövesse, mivel igazán nem érdemelte meg, hogy ebből rája valami jó háromlott. Nagy ideje már a Saluzzo őrgrófok családjának feje, Valtieri nevezetű ifjú volt, ki, mivel sem felesége, sem gyermeke nem volt, minden idejét madarászásban és vadászásban töltötte, és meg se fordult a fejében, hogy megházasodjék, avagy gyermekei legyenek, miért is megérdemelte a nagy bölcs nevezetet. Mindazonáltal ez sehogy se volt ínyökre belső embereinek, miért is gyakorta kérlelték, hogy megházasodjék, nehogy magva szakadjon. Ők pedig uratlan maradjanak. Kínálkoztak is, hogy keresnék néki oly atyától és anyától származós, oly jeles hajadont, kiben jó reménysége lehet, s ki bizonyára nagy megelégedésére leszem. Kiknek is Qualtieri felelt ekképpen. Barátaim, olyasmire ösztökéltek, mint erősen feltett szándokon volt soha meg nem cselekedni. Meggondolván, mely nehéz dolog találni olyan leányt, kinek erkölcsei igazán kedvem szerint valók, s mely nagy bőségben vannak a másfajták, s mely kemény élete vagyon annak, ki hozzája nem illő asszonyba botlik. És ostobaság azt hinni, mit ti mondtok, hogy a leányok, atyuk és anyjuk erkölcseiről megismerszenek, miként ti bizonykodtok, hogy olyat szereztek nékem, ki megnyeri tetszésemet. Mivel, hogy nem tudom, miből ismerhettétek meg atyuknak és anyjuknak titkait, ám bátor, még ha megismeritek is, a leányok gyakorta elütnek atyuktól és anyjuktól. Na de hát, mivel mindenáron szeretnétek engemet eme bilincsekbe láncolni, hát nem bánom. Hogy pedig ne legyen okom panaszkodni másra, mint eng magamra, ahogy rossz vége leszen a dolognak. Magam akarom kikeresni ama leányt, de mondom néktek, hogy akár kit veszek is, ha nem tisztelitek úrasszonyotok gyanánt, magatok bőrén tanuljátok meg, mely kemény dolog kedvem ellenére megházasodnom, csak azért, mert ti kéritek. A nemes urak felelték, hogy szívesen megteszik, csak szánja rá magát a házasodásra. Qualtieri már jó darab ideje kedvét lelte bizonyos szegény leányzóban, aki kastélyától nem messzire valamely faluban lakott, és mivel szépségén is megakadt a szeme, úgy vélte, hogy ezzel igen boldog lehetne élete. Miért is nem sokat keresgél tovább, hanem feltette magában, hogy ezt veszi feleségül. Elhívatta tehát atyát, aki földhöz ragadt szegény ember volt, s megegyezett véle, hogy leányát feleségül veszi. Ennek végeztével Gualtieri egybehívatta mind környékbeli barátait, és szólott hozzájuk ekképpen. Barátaim, kívántátok és kívánjátok, hogy rászánjam magam a házasodásra. Hát, én rá is szántam magamat, nem mintha nagyon vágyakoznám feleségre, hanem inkább, hogy kedvetekre tegyek. Tudjátok, mit ígértetek nékem, vagyis, hogy szívesen fogadjátok, és úr asszonyotok gyanán tisztelitek, akárkit veszek is feleségül. Most itt az idő, mikor beváltani kívánom néktek tett ígéretemet, s azt akarom, hogy ti is beváltsátok a tiéteket. Itt a közelben valamely szívem szerint való leányra akadtam ki szándokom feleségül venni, és kevés napok múltán idehozni házamba. Annak okáért úgy intézzétek, hogy a mennyegzői ünnep szép legyen, és nagy tisztességgel fogadjátok őt, hogy elmondhassam, megelégedésemre beváltottátok, mit ígértetek, miként ti is elmondhatjátok az én ígéretemről. A derék urak boldogan felelték, hogy ez kedvük szerint vagyons, akárki lészen is az, úrasszonyuk gyanánt fogják tisztelni. Ennek utána valamennyien munkához láttak, hogy az ünnepség szép és vidám legyen, és Gualtieri hasonlatosképpen cselekedett. Maga is pompás és szép menyegzőre tett készületeket, s meghívta számos barátját és atyafiát, és a főnemes urakat, és másokat a környékből. Ezen felül pedig parancsára szabtak és vartak számos gyönyörű és ékes ruhát egy leánynak termete szerint, már amilyennek ama leány növését gondoltak, itt feleségül venni szándékozott. És ezen felül készített neki öveket és gyűrűket, és gyönyörű ékes koszorút, és mindent, amire egy új asszonynak szüksége vagyom. Midőn pedig a menyegzőnek megszabott napja elérkezett, reggel 8 óra tájban lóra szállott Gualtieri és mind a többiek, kik udvarlására egybe gyülekeztek, és minek utána rendeletet adott mindenben, mi szükséges, szólott ekképpen: urak, ideje vagyon, hogy elmenjünk jegyesemért. S útnak indulván mind egész társaságával megérkeztek a kicsiny faluba, s odaérvén a leány atyának házához ottan lelték a leányt, amint éppen nagy sebben, lobbal vizet hozott a kútról, hogy annak utána a többi asszonyokkal elmenjen megnézni Gualtieri jegyesét. Amint tehát Gualtieri megpillantotta őt, nevén szólította, mondván: Griselda! És megkérdezte, hol időzik atya. Mire a leány szemérmetesen felelte: uram, bent vagyon a házba. Akkor Gualtieri leszállott lováról, és parancsolta a többieknek, hogy várakozzanak. Maga pedig bement a szegényes házba, hol is lelte a leánynak atyát, kinek neve volt Giannoculo, és mondotta néki: azért jöttem, hogy feleségül vegyem Griseldát, de elsőben szeretnék megkérdezni tőled egyet s mást, fület hallatára. És akkor megkérdezte a leányt, hogyha feleségül veszi, vajon igyekezni fog-e mindenkoron kedvében járni, és semmin meg nem háborodni, mit ő mond vagy cselekszik, s vajon engedelmes leszene, és sok más efélét, mikre a leány sorjában igent mondott. Akkor Gualtieri kezén fogta a leányt, kivezette, és parancsolta, hogy mind egész kíséretének, mind a többi bámészkodónak szemelátára mesztelenre vetkőztessék, és odahozatta ama ruhát, melyet számára készítetett, és nyomban felöltöztette, sarukat adatott rejá, és borzas fejére azon mód feltétette a koszorút. Annak utána pedig midőn eme dolgon mind valamennyien álmélkodtak, szólott imígyem: urak! Ez az, akit feleségemül akarok, ha ugyan ő akar engemet férje gyanánt. És akkor a leányhoz fordulván, ki földre sütött szemmel zavarodottan és szégyellősen ottan állott, megkérdezte tőle: Griselda, Akarsz-e engemet férjedül? Kinek a leány felelt ekképpen, igen, uram. Akkor szólott Gualtieri. Én pedig akarlak feleségemül. És mind valamennyiük szeme láttára eljegyezte, s akkor paripára ültette, és nagy tisztes kísérettel házába vezette. Ottan pompás és nagy lakodalmat és oly ünnepséget csapott, mint a legalábbis Franciaország királyának leányát vette volna feleségül. És akkor nyilván megtetszett, hogy az új asszony ruháival együtt más lelket és más szokásokat is váltott. Miként fentebb mondatot termete és arca gyönyörű volt, és szépségéhez méltó módon oly kedves, oly nyájas és oly előkelő lett, mintha nem is Giannoculo leánya s birkák pásztora lett volna annak előtt, hanem valamely nemes úrasszony. Ezzel pedig csodálatba ejtett mindenkit, ki annak előtte ismerte őt. Ezen felül oly engedelmes volt férje iránt, és oly hajlandó minden szolgálatra, hogy az a világ legboldogabb és leginkább megelégedett emberének érezte magát. Hasonlóképpen férjének alattvalóihoz is oly kegyes és jóságos volt, hogy mindegy szálig jobban szerették a tulajdon életüknél, és készséges hajlandósággal tisztelték és imádkoztak javáért, és szerencséért, és felmagasztalásáért. S holott annak előtte azt mondották, hogy Gualtieri oktalanul cselekedett, mikor őt feleségül vette. Most bizonykodtak, hogy ő a világ legbölcsebb és legnagyobb elméjű férfia. Mivel, hogy rajta kívül senki más meg nem ismerte volna a szegényes ruha és a paraszti külső alatt eleánynak nagyságos virtusát. És egy szó, mint száz, olyképpen viselkedett, hogy nem csupán maga őrgrófságában, hanem kevés idő múltán mindenfelé csak az ő jelességéről és illendő élete módjáról beszéltek. S mind az ellenkezőjére fordult, mit férje ellen szólottak, midőn őt feleségül vette. És nem volt még nagy ideje Gualtieri felesége, midőn áldott állapotba jutott, és mikor ideje eljött, leány gyermeket szült, kinek Gualtieri igen megörült. De kevés idő múltán fura gondolat támadt elméjében. Tudnillik, hogy hosszú tapasztalatával és kemény gyötrelmekkel próbára veti feleségének béketűrését. És mindenek előtt szavakkal sértegette. És felháborodás színlelvén mondott, hogy belső emberei semmiképpen nincsenek véle megelégedve alacsony származása miatt. Különösképpen mióta látják, hogy gyermekei születnek. És hogy igen elbúsultak a leányka miatt, ki mostan született, és egyebet sem tesznek, csak zúgolódnak. Az asszonynak, mikor e szavakat hallotta, arca sem rebbent, jó szándokát sem változtatta semmiben, hanem szólott. Uram, cseleked vélem azt, mi vélekedésed szerint leginkább tisztességedre és megnyugvásodra vagyon. Mivel én mindenben megnyugszom, jól tudván, hogy csekélyebb vagyok nálatok, és nem vagyok méltó ama tisztességre, melyet kegyességedben nékem juttattál. Gualtieri fölöttébb megörvendezett ímesz felelete, meg is vervén, hogy felesége nem bizakodott el ama tisztesség miatt, melyben ő és a többiek részesítették. Kevés idővel annak után, hogy szavakkal úgy, ahogy értésére adta feleségének, miképpen alattvalói nem szívelik ama leányt, ki mostan született, kioktatta egyik szolgáját és elküldötte az asszonyhoz, ez tehát keserves ábrázattal szólott hozzá eképpen. Madonna, ha kedves az életem, meg kell cselekednem, mit uram parancsolt. Ő pedig parancsolta, hogy fogjam kisded leányodat, és ezzel elhallgatott. Az asszony, mikor hallotta ezt szavakat, is látta a szolgának arcát, és meghányta vetette magában az üzenetet, megértette, miképpen annak parancsa vagyon, hogy a gyermekét meggyilkolja. Miért is azonnyomban kivette a csecsemőt a bölcsőből, és megcsókolta, és megáldotta, s Ámbátor szörnyű fájdalmat érzett szívében, szeme sem rebbent, hanem a szolgának karjaiba adta, és szólott: imígyen, íme fogjad. Cselekedd hűségesen, mit urad, és uram néked parancsolt. De ne hagyd valahol olyképpen, hogy vadállatok s madarak felfalják, ha ugyan urad nem ekként parancsolta. A szolga fogta a gyermeket, és Gvaltierinek megjelentvén, mit mondott felesége, annak szeme szája elállt az asszony álhatatosságán. Akkor a szolgát a gyermekkel elküldötte Bolognába valamely nénjéhez kérvén, hogy szöges gonddal ápolja és nevelje, de soha ne mondja meg, kinek a leánya. Annak utána történt, hogy az asszony újfent áldott állapotba került, és a kellő időben fiú gyermeket szült, kinek is Gvaltieri mód felett megörvendezett. De nem érte be azzal, mit már cselekedett, hanem még nagyobb gyötrelmekkel sebezte az asszonyt, és felháborodás szillelvén mondotta néki egy napon: asszony, mióta a fiúgyermeket világra hoztad, semmiképpen nem tudok megférni embereimmel. Oly keservesen panaszkodnak, hogy utánam gyanúkoló unokája legyen urok. Miért is, ha nem akarom, hogy országomból elűzzenek, úgy vélem, hasonlatos képpen kell cselekednem, mint első ízben cselekedtem, és végezetül el kell válnom tőled, és más feleséget vennem. Az asszony béketűrő szívvel hallgatta, és csupán ennyit felelt: uram, legyen gondod, hogy megnyugodjál, és cselekedj kedved szerint. Velem pedig ugyan semmit ne törődj, mivel hogy nékem semmi nem kedves, ha nem látom, hogy néked kedvedre vagyom. Kevés napok múltán Gvaltieri ugyanazon módon, miként a leányáért küldött, elküldött fiáért, és hasonlatosképpen úgy tett, mintha megölette volna, de miként leányát, ezt is Bolognába küldötte, hogy gondozzák. Az asszony pedig ennek miatta sem mutatott más arcot, sem más szavakat nem mondott, mint mikor leányát elvitték. Gvaltieri fölöttébb álmélkodott ezen, és magában bizonykodott, hogy feleségén kívül más asszony nem tudott volna ekképpen cselekedni. És ha nem látta volna, hogyan dédelgette gyermekeit, míg módja volt benne, azt hitte volna, hogy nem törődömséggel cselekszik ekképpen, holott mostan megismerte, hogy okos asszony módjára cselekedett. Alatt valói abban a hiszemben, hogy megölette gyermekeit, keményen megrótták, és kegyetlen embernek bélyegezték, feleségén pedig kimondhatatlanul szánakoztak. És az asszonyoknak, kik megölt gyermekei miatt vélekeseregtek, csak annyit mondott, hogy ő mindenben megnyugszik, mi annak akaratja, ki a gyermekeket nemzette. De minek utána a leányka születése óta számos esztendők elmúltak, Gvaltieri elérkezettnek vélte az időt, hogy utolsó próbára vesse az asszonynak béketűrését, miért is emberei közül többeknek mondotta, hogy semmiképpen nem tűrheti tovább maga mellett Griseldát feleségeképpen, és mostan megismeri, mely oktalan és ifjonti elmével cselekedett, midőn feleségül vette, annak okáért szándokába vagyon engedelmet nyerni a pápától, hogy Griseldát elhagyja, és más feleséget vehessen, miért is számos derékúr keményen megfeddette. Erre pedig csupán annyit felelt, hogy ennek így kell történnie. Mikor az asszony eme dolgoknak hírét vette, és érezte, miképpen biztosra veheti, hogy vissza kell térnie atyának házába, és talán ismét birkákat őrizni, amiként annak idején, s látnia, hogy más asszonyé legyen az a férfi, kit annyira szeretett, keservesen megszomorodott magában. Mindazonáltal, miként a sorsnak egyéb igazságtalanságait béketűréssel viselte, aként álhatatos lélekkel föltette magában, hogy ezt is el kell viselnie. Nem sok idő múltán Gualtieri hamis levelet küldetett magának Rómából, és elhitette alattvalóival, hogy a pápa eme levélben engedelmet adott néki Griseldát elhagynia és más feleséget vennie. Miért is maga elé hivatta az asszonyt, és sokaknak füle hallatára szólott hozzá ekképpen. Asszony, a pápától nyert engedelemmel elhagyhatlak téged, és más feleséget vehetek. Mivel pedig őseim főnemes emberek voltak, és urai eme tartománynak, holott a tieid mindig parasztok voltak, elvégeztem, hogy többé nem leszel a feleségem, hanem visszatérsz Gianucolo házába amahozománnyal, melyet házamba magaddal hoztál. Én pedig annak utána más feleséget hozok ide, ki illendő hozzám, s kit már kiválasztottam. Eme szavak hallatára felesége asszonyi erőt felülmúló keserves küszködéssel visszafojtotta könnyeit és felelte. Uram, mindig tudtam, hogy alacsony rangom semmiképpen nem illik a te nemességedhez. Azért, hogy veled élhettem, hálás vagyok néked és Istennek, és ezt sohasem véltem, avagy vettem engem illető ajándék, hanem csupán kölcsönképpen. Néked úgy tetszik, hogy visszakívánod, nékem pedig bele kell nyugodnom, és bele is nyugszom, hogy visszaadjam. Íme itt a gyűrűd, amellyel eljegyeztél engem, vett. Parancsolod nékem, hogy vigyem magammal hozományomat, melyet idehoztam. Hogy ezt megtegyem, nincs szükséged fizető mesterre, nékem pedig erszényre, vagy teherhordó állatra, mivel nem felejtettem el, hogy mezítelenül vettél feleségül. Ha pedig tisztes dolognak véled, hogy testemet, melyben a magad nemzette gyermekeket hordtam, mindenki meglássa, akkor mesztelenül fogok elmenni. De kérlek szüzességem jutalmaként, melyet idehoztam, s nem viszek vissza. Legalább engedd meg, hogy hozományomon felül egy szál inget elvihessek. Gualtieri, ki leginkább sírni szeretett volna, mégis megkeményítette arcát, s felelt ekképpen. Hát vigyél magaddal egy inget! Valahányan csak ott voltak, mind rimánkodtak, hogy legalább egy ruhát ajándékozzon néki, hogy azt, aki 13 és talán több esztendőkön által felesége volt, ne lássák így szégyenletesen egy szál ingben távozni házából, de minden könyörgésük kárba veszett, miért is az asszony egy szál ingben és mezítláb és födetlen fejjel Istennek ajánlotta őket. S távozott a házból, s visszatért atyához, miközben sírtak és zokogtak mind, akik csak látták. Gianucolo, mivel sohasem tudta elhinni, miképpen igaz lehet, hogy leányát Gualtieri megtartja felesége gyanánt, s napról napra várta eme véget, megőrizte leányának ruháit, melyeket levetkezett ama reggelen, midőn Gualtieri eljegyezte, tehát eléhozta azokat, az asszony pedig felöltötte, és nekilátott az alacsony munkának, atyaházában, mint annak előtte, erős lélekkel viselvén a kegyetlen sorsnak dühös támadását. Gualtieri ennek végeztével füllentette híveinek, hogy egyik Panago grófnak leányát veszi feleségül, és nagy menyegzői készülődést rendezvén üzen Griseldáért, hogy jöjjön. Midőn pedig megérkezett, szólott hozzá ekképpen. Házamba hozom ama hölgyet, kit újonnan választottam, és megtisztelni kívánom őt, mikor ide érkezik. Tudod, hogy nincsenek házamban asszonyok, kik feldíszíthetnék a szobákat, és intéznének mindent, mi efféle ünnepséghez szükséges? Annak okáért te, ki mindenki másnál jobban eligazodol a házban. Hozz rendbe mindent, kellőképpen s hívjad meg ama hölgyeket, kiket jónak vélsz, és fogadd őket olyképpen, miként ha te volnál itt az úrasszony. Annak utána pedig a lakodalom végeztével megint hazamehetsz. Ám bátor, minden szó egy-egy késszúrás volt Griselda szívének, mivel hogy férje iránt való szerelméről nem tudott oly könnyen lemondani, mint jó szerencséjéről, felelt mégis ekképpen, uram, szívesen és készségesen megteszem. És durva és parasztos rongyaiban belépvén amaházba, melyből kevéssel annak előtte egy szálinkben távozott, kezdte söpörni és rendbe tenni a szobákat, és kárpitokat és szőnyegeket terített a termekbe. Tett vett a konyhában, és mindenütt ott sürgött forgott, mintha csak a háznak valamely utolsó cselédje lett volna, és mindaddig nem hagyta abba, míg nem mindent illendőképpen felékesített és rendbe tett. Ennek utána pedig Valtéri nevében meghívta mind a környékbeli hölgyeket, és várta az ünnepséget. Időn pedig a mennyegző napja elérkezett ámbátor szegényes ruhában, de méltóságos lélekkel és viselkedéssel és vidám arccal fogadta ama hölgyeket, kik a mennyegzőre jöttek. Valtéri, ki gondosan neveltette gyermekeit Bolognában nényénél, ki éppen valamely Panagó grófnak felesége volt, időn a leányka elérte 12. esztendejét, és oly gyönyörűséges volt, hogy párját ritkította, a fiú pedig 6 esztendős lett, elküldött Bolognába atyafiához kérvén őt, ne terheltessék eljönnie leányával és fiával Szalodzóba, és gondoskodni, hogy pompás és tisztes kíséretet hozzon magával, és egyúttal mondja mindenkinek, hogy a leányt feleségül hozza házába. De egyébként senkinek meg nem mondja, hogy kicsoda. A nemes úr az őrgróf meghagyása szerint útnak indult, s kevés napok múltán a leányjal és annak öcsével előkelő kísérettel éppen ebéd idején megérkezett Szalodzóba, hol mind a lakosok és számosan a környékből egybe gyülekeztek, és várták Valtéri menyasszonyát. Mikor tehát ezt a hölgyek fogadták, ő pedig belépett a terembe, hol az asztalok megterítve voltak. Griselda azon szegényesen vidám arccal eléje lépett, szólván, Isten hozott, úrasszonyom. A hölgyeket, kik rimánkodva kérték Valtieri támbától, hiába úgy intézze a dolgot, hogy Griselda maradjon valamelyik szobában, vagy legalább adja kölcsön néki az egyik ruhát, mely annak előtte övé volt, hogy ne álljon ekként vendégeinek szeme elé, asztalhoz ültették, és kezdték felhordani a fogásokat. Mindeneknek szeme a leányon csüngtek, és mindenki mondotta, hogy Valtéri jól járt a cserével. De mind a többiek között különösképpen Griselda dicsérte a leányt és kisöccsét. Valtéri, ki úgy vélte, hogy most már annyit látott felesége béketűréséből, amennyit csak kívánt, látta, hogy a dolgoknak semmi némű fordulása nem változtatta meg, és bizonyosra vette, hogy ez nem együgyűsége miatt történt, mivel jól ismerte okosságát, miért is elérkezettnek vélte az időt, hogy elvegye tőle mind a keserűséget, mint hiedelme szerint bátor viselkedése mögött rejtegetett. Tehát behívatta őt, és mind a többiek előtt mosolyogván ekképpen szólott hozzá. Hogyan tetszik néked jegyesünk? Uram, felelte Griselda, nékem fölöttébb tetszik, s ha, miként hiszem, oly okos, amilyen szép. Bizonyosra veszem, hogy véle a világ legboldogabb embere gyanánt fogsz élni. De minden erőmből kérlek. Kíméld meg őt ama keserűségektől, melyekkel a másikat gyötörted, ki annak előtte feleséged volt. Mivel alig hiszem, hogy el tudná viselni, hiszen egyfelől fiatalka még, másfelől kíméletben nevelték, holott a másik kisdett gyermekkora óta szüntelen fáradozásokban élte napjait. Valtéri látván, mely szentül hiszi az asszony, hogy ez a leány leszen a felesége, s mégsem mondott felőle jónál egyebet, maga mellé ültette őt, és szólott. Griselda, ideje már, hogy elvegyed hosszas béketűrésed jutalmát. És azok, akik engemet kegyetlennek és igaztalannak és bolondnak véltek, megismerjék, hogy azt, mit cselekedtem, bizonyos eleve meggondolt célból műveltem, megtanítani akarván tégedet, hogy jó feleség légy, őket pedig, hogy miképpen kell asszonyt venni és tartani. És akartam, hogy míg veled élnem kell, örökös nyugodalmat szerezzek magamnak, mivel pedig akkor, midőn házasodásra adtam fejemet, igen féltem, hogy eme nyugalmat nem nyerem meg, annak okáért gyötörtelek és kínosztalak ama módokon, melyeket ismersz, hogy próbára vesselek. Mivel pedig soha nem vettem észre, hogy akár szóban, akár cselekedetben kedvemet szekted volna, és mivel érzem, hogy megnyerem tőled ama boldogságot, melyre vágyakozom, szándokom néked egyszerre visszaadni mindazt, mit apránként elvettem tőled, s nagy jóságommal meggyógyítani ama sebeket, melyeket rajtad ejtettem. Miért is vidám lélekkel vedd el leányt, kit jegyesemnek vélsz, és öcsét, miképpen magad és magam gyermekeit. Ők azok, kikről te és mások nagy ideje azt hittétek, hogy kegyetlenül megölettem őket, én pedig férjed vagyok, ki mindenek felett szeretlek, s úgy érzem, eldicsekedhetem, hogy nincs ember, ki oly boldog volna feleségében, mint jó magam. És ekképpen szólván megölelte és megcsókolta őt, ki örömében sírt, s vele együtt fölkelt, és odament leányukhoz, ki meghökkenten ült ott ennek hallatára, és gyöngéden megölelvén őt és öcsét, mind az asszony, mind a többiek, kik ottan voltak, megkönnyebbültek. A hölgyek nagyvidáman fölkeltek az asztaltól, Griseldával annak szobájába mentek, s most már jobb reménységgel kivetkeztették rongyaiból, és egyik előkelő ruhájába öltöztették és visszavezették a terembe úrasszonyuk gyanánt, ám bár rongyaiban is megtetszett rajta, úri mi volta. És ottan Griselda boldog örömében dédelgette gyermekeit, és mindenki újjongott a dolognak eme fordulatján. A vigasság és öröm pedig megsokszorozódott, és a mulatság számos napokon által tartott, és Gualtierit bölcsembernek mondották, ám bár fölöttébb kegyetlennek és keménynek ítélték ama próbákért, melyekre feleségét vetette. De mindenek felett bölcsnek ítélték Griseldát. Kevés napok múltán Panagó grófja visszatért Bolognába, Gualtieri pedig kimentette Giannucolót a paraszti sorból, s ipagyanánt nagy rangba helyezte, mint haláláig. Annak utána leányát előkelő emberhez adta feleségül, s ő maga hosszú és boldog életet élt Griseldával, kit minden erejéből tisztelt. Kimondhatna itt egyebet, mint azt, hogy a szegények házaiba is leszáll mennyekből az isteni lélek, éppen úgy, mint a gazdagok palotáiba, kik méltóbbak volnának disznók őrzésére, mint arra, hogy emberek urai legyenek. Ki tudta volna Griselda módjára nem csupán könnytelen, hanem vidám arccal viselni Gualtieri kegyetlen és újfajta próbatételeit? Ki talán meg is érdemelte volna, hogy oly asszonyra akadjon ki, midőn egy szálinkben kiverte házából, másnak adta volna oda cserzeni a bundácskáját, s eképpen egy szál ingét ékes ruhára váltotta volna. Dioneo novellája véget ért, és a hölgyek sokat beszéltek róla. Ki ezt a részét fejtegette ki, amaszt egyik rosszallott benne valamit, a másik dicsérte az asszonynak dolgát, midőn a király, ég felé emelvén arcát, s látván, hogy a nap már alacsonyan jár, s estére hajol, azon mód ültében eképpen fogott szóba. Szépséges hölgyeim! Vélekedésem szerint tudjátok, hogy a halandók bölcsessége nem csupán abban vagyon, ha emlékezetükben tartják a múltnak dolgait, vagy ismerik a jelen valókat, hanem a legkiválóbb emberek a legnagyobb bölcsességnek ítélik amabból és emebből előre meglátni a jövendőt. Miként tudjátok, holnap lesz 2 hete, hogy eljöttünk Firenzéből, egészségünk és életünk megóvása céljából némi szórakozást keresnünk, s menekülnünk a búskomorság, a fájdalom és a szorongás elől, melyek városunkban egy dögvészes idők kezdete óta lépten nyomon szemünkbe tűnnek. Ezt pedig vélekedésem szerint tisztességgel meg is cselekedtük. Mivel, hogy ám bár vidám és néha-néha talán gerjedelmekre ingerlő novellák mondattak itten, és szüntelenül bőségesen ettünk és ittunk, muzsikáltunk és táncoltunk, mi mind alkalmatos arra, hogy a gyenge lelkeket becstelen dolgokra ösztökélje, mégis, ha jól megfigyeltem, sem bennetek, sem magunkban nem vettem észre oly szót vagy cselekedetet, mely feddést érdemelne. Sőt, úgy veszem észre, itt álhatatos tisztességet, álhatatos egyetértést, álhatatos testvéries együttélést láttam és hallottam. Ez pedig bizony fölöttébb kedves nékem, magatok és magam tisztességére és becsületére. Miért is, hogy túlságosan hosszú megszokás miatt olyasmi ne támadjon közöttünk, mi kelletlenségünkre válhat, és mivel mindegyikünknek része volt a maga napján amaz tisztességben, mely most rajtam vagyon, ha javallanátok, úgy vélném, illendő volna immár hazatérni oda, honnét eljöttünk. Ezen felül, ha jól meggondoljátok, társaságunk, merről a környéken más társaságok is tudnak már, olyképpen meggyarapodhatnék, hogy nem lenne abba többé semmi mulatságunk. Annak okáért a tanácsomat javalljátok. Megtartom a nékem adott koronát mind elutazásunkig, melyet holnapra tervezek. Ha hogy azonban másképpen határoztok, én már elvégeztem magamban, kinek fejére tegyem holnapra. A hölgyek és az ifjak jól meghányták, vetették emez dolgot, de végezetül hasznosnak és tisztesnek ítélték a király tanácsát, és elhatározták, hogy olyképpen cselekednek, miként javallotta. Annak okáért a király hivatta az udvarmestert, s meghányta vetette vele a holnapi teendőket, és elbocsátván a társaságot mind a vacsora idejéig felkelt ültéből. A hölgyek és az ifjak is felkeltek, és rendes szokásuk szerint ki egy-ki más szórakozásra adta magát. S midőn a vacsora ideje elérkezett, nagy jókedvben megvacsoráztak, utána pedig elkezdték az éneket, a muzsikát és a táncot, s miközben Lauretta vezette a táncot, parancsolta a király fiamettának, hogy dalt énekeljen ki, és bájosan énekelni kezdett, amint következik. Ha szerelemmel féltés is ne járna, lehetne a világon nagy boldogságomnak valaha párja. Ha vidám fiatalság szerelmesünk legfőbb vonzó ereje, vagy bátorság, vitészség, hevesség, s harciasság, s ruhája is olyan, mint viselője, ha maga csupa készség, elmondhatom, ahhoz köt a reménység, kiben sűrítve látom minde vonást, s nincs egyetlen hibája. De mert tudván tudom, hogy ő benne ezt más nők is látva látják, egy rettegés a lelkem, s szaggatnak szörnyű gondok. Mi lesz velem, ha ők is megkívánják, kinek így rabja lettem, s már örömömben megkeseredetten száll búsóhajtozásom, és sajgó szívvel gondolok reája. Ha tudnám, oly hűséges-e Dalia, mint ami büszke, bátor, féltés nem is kínozna, de oly sok szeme érez magán, hány nő kínálkozik magától, hogy félek viszonozza. Ez fáj, s kínomnak nincsen vége hossza, s inkább jöjjön halálom sem, hogy őt látnom másnak hálójába. Ezért hát, Istenem, arra intek minden fehér cselédet, erre ne vetemedjék, kacsintva, integetve, vagy folytatván vele csábos beszédet megtenni ezt nem erjék, mert bizony mondom, elveszem a kedvét, ha bárhol megtalálom, s bolondságát, amíg él, sírva bánja. Amint Fiametta bevégezte dalát, Dioneóki mellette állott mosolyogván nyomban megszólalt. Madonna, ha már így nagy harag vagyon szívedben amaz férfi ellen, nagy szívességet cselekeddél, ha megmondanád mind a hölgyeknek vajon kicsoda, nehogy valamelyik nem tudván róla, elhódítsa tőled. Ennek utána pedig még több dalt énekeltek, s mivel már éjfélre járt az idő, a király parancsára mind valamennyien nyugovóra tértek. S amint a nap felvirradt, felkeltek, s mivel az udvarmester már minden holmiukat előre küldötte, a király bölcs vezetésével visszatértek Firenzébe. És a három ifjú búcsút vett a hét hölgytől a Santa Maria Novellában, honnét elindultak velük, s ott hagyván őket mindegyikük más szórakozást keresett. A hölgyek pedig, mikor az időt alkalmatosnak vélték, maguk is megtértek otthonukba. Végződik a Decameron 10. napja.